Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, a nap vendége pedig ezúttal Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Jó estét, szervusz!
Jó estét, szervusz!
Tajvanról fogunk beszélgetni. Mielőtt nekivágnánk annak, hogy a tajvani választási eredményekre milyen reakciók voltak, akár mondjuk kínai, akár amerikai részről. Itt előzetesen mondtad, hogy február végén mész vissza, mert hogy a tanulmányaidat ott folytatod. Nem izgulsz-e miatt?
Mindig izgalmas egy kicsit Tajvanra menni, de nem azért, mert hogy ott hatalmas háború és véres összecsapások várnak, hanem hát nyilván az utazásnak az izgalma, illetve hát a klímaváltozás, ami annyira nem lesz rossz így a budapesti hideg után egy jó kis dél-tajvani meleg klímába visszamenni.
Mennyi idő oda jutni egyébként?
Hát egy olyan 15 óra van egyszerrel mindennel együtt, úgyhogy nem egyszerű. Az a legfárasztóbb része Tajvannak, igen, az odautazás.
Honnan repülsz a szigetre?
Budapestről és Bécsből lehet viszonylag kényelmesen eljutni, de mindig van egy egyszeres, vagy Isztambulban, vagy Dohában, és akkor úgy Tajpej, és hát utána én még utána levonatozok Kaohsiungba, tehát az még egy külön pár órás kis utazás.
Akkor nem Kínából repül az ember, csak ez lett volna igazából a kérdésnek a fonákja. Van egy választási eredmény, és hát abban az értelemben nincs meglepetés, hogy ugyanaz a politikai erő adja majd az elnököt, mint az elmúlt 8 évben, hogyha jól emlékszem, aki nem Kína barát. Viszont nincs meg az abszolút többsége a helyi törvényhozásban, magyarán egyeztetni kell majd az egyes politikai erők között. Először az elnököt adó pártról vagy politikai hovatartozásról beszéljünk. Ugye ez nem igazán szimpatizál Kínának, ez a párt. Egyrészt miért nem, másrészt felerősítheti bármi ezt a választási eredményt annyira, hogy a szokásos diplomáciai elítélő kínai szavakon kívül bármi történjen?
Igen, tehát ez a bizonyos demokratikus haladás pártja, vagyis a DPP nyerte a választásokat, ahogy mondtad is, ugye 8 éve kormányon van, bár ugye az amerikai rendszerhez hasonlóan ott is csak 2 évig lehet hivatalban egy elnök, úgyhogy Tsai Ing-wen elnökasszony ezúttal távozik, és jön helyette Lai Ching-től vagy William Lai az eddigi alelnök. Miért nem szimpatizálnak Kínával, és Kína miért nem szimpatizál velük? Ez alapvetően egy ilyen identitás kérdéshez vezethető vissza, ami a tajvani politikai életnek egy ilyen sarkalatos pontja. A DPP alapvetően inkább húz afelé, és itt a szavakra mindig nagyon vigyázni kell, hogy inkább húz afelé, hogy Tajvan egy ilyen független entitásként, önálló országként apostrofálja magát, és hogy ebbe az irányba induljon el, ahelyett, amit az ellenzék képvisel, az a bizonyos Kuomintang, amelyik ugye annak idején a polgárháborút vívta a kínai kommunista párttal, akik pedig alapvetően kínai, tehát hankínai identitással rendelkeznek, és ők azt vallják, hogy azért Tajvan az megint csak ugye nem Kínának a része, de azért mi alapvetően egy kínai identitást képviselünk, és ugye ennek megfelelően ebből adódóan inkább közelebb áll ahhoz a politikához, hogy valamilyen szinten azért kapcsolatot ápoljunk a szárazföldi Kínával is.
Mi az, ami egyébként ebből a politikai felállásból abban az értelemben kisülhet, hogy azért voltak itt külföldi látogatások Tajvanon, leginkább az akkori amerikai képviselőházi elnökasszonynak a látogatása borzolta a kedélyeket, mert hogy az a szárazföldi Kína részéről egyfajta, hát ha szimbolikus elismerése nem is volt a tajvani önállóságnak, de mindenképpen egy jelzés, hogy az amerikai diplomácia, mint hogyha másképp kezelné Tajvant, mint az elmúlt évtizedekben. Az ilyen és ehhez hasonló látogatásoktól kell óvakodnia a tajvani vezetésnek, hanem akar tényleg komoly konfrontációt Kínával, vagy van más is?
Tajvanon ez a delegáció téma, ez egy ilyen sláger téma, de ennek ellenére, ennek a konfliktusnak az ellenére, vagy éppen pont ebből adódóan állandóan érkeznek a delegációk, nem csak az Egyesült Államokból, hanem más országokból is, például az Európai Unió is rendszeresen küld delegációkat. Itt a fontos különbség az, hogy ezek nem kormányzati delegációk, hanem valamilyen más politikai entitásnak, például a parlamenti delegációk, ugye, vagy egykori kormányzati figurák, mint például ugye most volt kint Tajvanon az Egyesült Államokból egy delegáció, amelyek egy korábbi a Bush kormányzatnak a tisztviselői látogatták föl Tajvan. A Nancy Pelosi látogatása azért volt érdekes, mert ő egy hivatalban lévő államfő volt, vagy nem államfő volt, hanem vezető volt a Biden adminisztrációban, és ugye ez borzolta föl a kedélyeket. Kína számára, hogy úgy érezték, hogy ezzel azért az Egyesült Államok majdhogy nem átlépi azt a bizonyos vörös vonalat, mely szerint ugye föladja az egy Kína politikáját, és elfogadja Tájván identitását azáltal, hogy egy hivatalban lévő politikus az Egyesült Államból oda látogat. És úgyhogy ebből adódóan igen, a választ a kérdésedre az, hogy ettől kell óvakodnia Tájvánnak, illetve Tájván szövetségesének, vagy inkább szimpatizásának, hogy ezt a vörös vonalat ne lépj át, mert akkor ugye Kína úgy érzi, hogy sarokba szorították, és adott esetben lépéseket tehet.
Ha mondjuk van egy új alkotmány, vagy az alkotmány módosítása, amely Tájván függetlenségét kimondja, az azonnali háború Tájván és Kína között?
Az az abszolút vörös vonal, igen. Tehát a papírforma szerint, meg a fenyegetések szerint, a kínai kommunikáció szerint az valószínűleg azonnali háborúhoz vezetne.
Tehát ezért... akkor nincs mérlegelés akkor gyakorlatilag?
Hát valószínűleg azért szerintem egy fegyveres támadás előtt mindig van, vagy mindig lenne. Ugye ez a nagy kérdés, hogy hol tart egyébként ebben a folyamatban a kínai haderő, a kínai diplomácia, hogy képes lenne elviselni egy ilyen vagy végigvinni egy ilyen háborút. De ebben az esetben lenne a legnagyobb valószínűsége annak, hogy igen, valamilyen fegyveres invázióra sor kerülne.
Mi az, amire még figyelnie kell a tájvani vezetésnek, hogyha nem akar egyértelműen háborút Kínával, maximum mondjuk elmennek a kereskedelmi kellemetlenségig, vagy a oda-vissza nyilatkozatokig, mi az, amit még nem szabad úgymond ilyen vörös vonalként átlépnie?
Ugye alapvetően már így is azt kell mondjam, hogy azért a tájvani politika az mindig, tehát ez egy kötéltánc. Alapvetően talán a legdurvább lépés az egy hivatalosan lepapírozott lépés, de nem még pedig, amit említettél, hogy az alkotmánynak a felülbírálása. Nem véletlenül egyébként, hogy Tájvánon nem nyúlnak hozzá az alkotmányhoz, annak ellenére, hogy ez egy ilyen eléggé elavult dokumentum. Tehát hivatalosan például Tájván az például Mongólia nagy részére, meg például a Dél-Kínai tenger nagy részére is igényt tart, mert az alkotmányukban ez benne van. Csak ugye nem mernek hozzányúlni, nem merik frissíteni ezt az alkotmányt, mert hogyha hozzányúlnak, akkor ugye hát abból adódna, hogy azt is bele kell írni, hogy akkor mi egyébként Tájván vagyunk, és nem feltétlenül a Kínai Köztársaság. Ja, amire még figyelni kell, az nem csak a papírforma, hanem a kommunikáció síkja is. Tehát nem véletlen az, hogy a vezetők, tájvani vezetők mindig óckodnak attól, mindig tartózkodnak attól, hogy nagyon nyíltan artikulálják azt a álláspontjukat, hogy Tájván adott esetben egy független ország. William Lai, a mostani elnök, illetve a megválasztott elnök, ő egyébként alelnökként tette erre utalást, és már akkor hatalmas nagy balhé volt belőle, ezért is ítéli el a Kínai Népköztársaság, és hát ugye nem fogadják el a tájvani nép képviselőjének.
Gyakorlatilag tájvani vezetőként tartózkodni kell attól a kifejezéstől, hogy ország?
Igen.
Elég nehéz lehet úgy fogalmazni a saját államról, akkor milyen szavakat használnak helyette?
Hát ugye egy kicsit talán tovább mentem, túlszaladtam, úgy mondanám, hogy a diplomácia világában tartózkodnak az ország kifejezéstől, azért a tájvani politikusok Tájvánt, én azt hiszem, hogy azért országként definiálják, az biztos, hogy a belügyek szintjén egészen biztosan a nemzetközi kapcsolatokban és a külpolitikában azért lehet, hogy finomabban fogalmaznak, hát ugye ilyenkor általában az entitás, ami egy ilyen
megfoghatatlan
igen, fogalom, és egy csomó ilyen fogalom van egyébként a tájvani diskurzusban, ilyen teljesen megfoghatatlan fogalmak, meg definíciók, meg terminusok. Tehát ugye általában az entitás az, ami a legszerencsésebb és a legdiplomatikusabb szóhasználat Tájván esetében.
Mindjárt beszélnénk arról, rátérnénk arra is, hogy milyen elképzelt forgatókönyvek vannak az esetleges konfliktusra, nem feltétlenül, hogy háborús összetűzések jöhetnek csak szóba. Viszont amennyiben tudsz ebben segíteni, jó lenne mondjuk a kínai felet is megérteni, a kínai szárazföldet, hogy miért szúrja ennyire Tájván az ő szemüket. Volt egy polgárháború, amit ugye elvesztett a Kuomintang, Tájván szigetére menekültek, de túl ezen, hogy Tájván nem a Kínai Népköztársaság fennhatóság alatt tartozik, csak ez az igazi és valódi probléma, vagy van más is, ami ugye a régmódból szurkálja a Kínai Népköztársaságnak a jelenlegi vezetőjének a szemét, oldalát?
Igen, ugye Taiwan az a kínai köztársaságnak a része volt egészen ugye a polgárháborúig, és amikor megszületett a kínai népköztársaságnak az alkotmányokra, egyébként annak is, hogyha már itt az alkotmányokról beszélgetünk, akkor annak is a preambulumában egyébként benne van az újraegyesítésnek a hangsúlyozása és fontossága. Tehát ez egy ilyen nagyon a kezdetektől a kínai kommunista párt és a kínai népköztársaság fennállása óta ez egy ilyen neuralgikus pont, hogy most akkor most egyébként mi lesz Taiwannal. De önmagában Taiwannak, mint jelenség, mint kelet-ázsiai jelenség is nagyon izgalmas, hiszen nagyon sokan próbálták elfoglalni, sokaknak sikerült elfoglalni, ugye volt portugál gyarmat, részben holland gyarmat, japánok és ugye Kína, de megtartani nem nagyon sikerült, ez egy érdekes jelenség. Azért nem, mert a taiwani ember, Taiwanban van például őslakosok. Ezek az őslakosok egyébként nem is nagyon hasonlítanak a han kínaiakra, inkább ez az ausztrál-polonéz etnikumhoz sorolható, legalábbis így kül alakra, meg megjelenésre. És ugye volt egy ilyen, nekik van egy ilyen sajátos egyébként katonai vagy hadi kultúrájuk. Nagyon jók a gerilla harcászatban, és akkor mindig ez volt a jellemző, amikor jött egy ilyen támadó fél, akkor ők bevonultak a hegyekbe, Taiwan egyébként tele van ilyen 3000 méter magas hegyekkel, amik általában dzsungelfed, és akkor onnan támadták a partokon berendezkedni próbáló meghódítókat. És akkor ez a fajta konfliktus, ez Kínával is fennáll, azzal a különbséggel, hogy közben Kínából az évszázadok után nagyon sokan települtek át Taiwanra kereskedelmi ilyen olyan okokból, tehát ez is egy érv a kínai népköztársaság oldalán, hogy azért Taiwan az tele van kínaiakkal, és nem feltétlenül a 20. században mentek oda.
De akkor nem számít ősi kínai területnek?
A kínai népköztársaság szerint igen. Taiwani ember szerint meg, hát ugye ez megint csak az a bizonyos identitás kérdés, amiben egyébként Taiwan is nagyon megosztott. Tehát azért sok taiwani, ugye a KMT, akik ugye alapvetően kínai területként tekintenek Taiwanra, most ilyen 33%-ot kapott a leadott szavazatokból. Tehát azért ez is látszik, hogy azért van egy elég nagy tömeg Taiwanon, akik ott a szigeten mondják azt, hogy nem, hát mi egyébként kínaiak vagyunk, nem vagyunk kommunisták, meg nem a kínai kommunista párt, meg nem a kínai népköztársasággal vagyunk egy csapatban, de attól mi még kínaiak vagyunk.
Bármiféle olyan politikai megoldása lehetséges ennek a történetnek, amire egyesek mondjuk ilyen nagyon titokban számítanak, tehát hogy lesz egy nagy kiegyezés majd valamikor, amikor mondjuk a kínai kommunista vezetés sem az lesz már, ami, illetve a taiwani vezetés is hajlandó lenne erre, egyfajta ilyen akár képletes országegyesítésre, akár valódira. Mondjuk a valódinál azért vannak olyan nem túlságosan jó előtörténetek, mint például a Hongkong esete, ahol végül gyakorlatilag egy teljes kínai berendezkedés valósult meg igazából. Gondolom a taiwaniak emiatt sem szeretnék a egyjelentős részük ezt a fajta egyesítést, de hogyha mondjuk nem ilyen, hanem más jellegű, akkor van erre bármi esély?
Ugye ez a diskurzus, ez megint csak egy ilyen évtizedes téma, és akkor mindig változik, hogy pontosan mit értünk az egyesítés, az a kompromisszumos megoldás, az együttérés alatt. Itt egy fontos sarokpont az bizonyos 1992-es konszenzus, ami a két fél között történt. Ezt nagyon nehéz megint csak nyugati észre definiálni, mert mi megszoktuk, hogyha mondjuk van egy olyan fogalom, hogy konszenzus, akkor ez van valamilyen írott dokumentum róla, vagy tehát ez valamilyen szinten hivatalos, hogy akkor mi megállapodtunk abban, hogy egyébként így nagyjából mit értünk az alatt, hogy ti is kínaiak vagytok, mi is igazából kínaiak vagyunk, és akkor hogyan éljünk együtt. Ennek a konszenzusnak a lényege az volt, hogy gyakorlatilag mind a két fél elfogadta azt, hogy egy Kína van, de mind a két fél fönntartotta magának a jogot ahhoz, hogy ezt az egy Kínának a fogalmát, ez saját maga rendezze, vagy értelmezze. Ennek azért volt jelentősége, mert hogy ugye egy Kína, tehát hogy Taiwan akkor valójában Kína, és nem Taiwan, tehát ugye a szóhasználat volt nagyon fontos, és akkor majd megbeszéljük, hogy most akkor az egy Kína, ez most egyébként népköztársaság, vagy köztársaság, vagy kommunista, vagy demokrácia, vagy minden. És akkor ugye ebből indult el egy párbeszéd a két fél között. A kínai népköztársaság egyébként aránylag mindig viszonylag konstruktívan állt ez a vitához, és akkor különböző megoldásokat ajánlottak föl Taiwan számára. Ezek a párbeszédek mindig a Kuomintang kormányzás alatt haladtak előre, és akkor igazából ennek a nagy tárgyalás csomagnak, vagy konstruktív javaslat csomagnak a lényege, ez nagyjából, amit említettél, ez a Hongkongban is használt egy ország, két rendszer struktúrára épült volna, hogy oké, szavaztok, meg szabad sajtó, meg demokrácia van, bár ugye a kínai népköztársaság szerint Kínában is egyébként demokrácia van, de hogy nektek is megvan a maga államstruktúrátok, meg nekünk is megvan, de hogy azért mi egy ország vagyunk. Csak hát ugye közben megtörtént Hongkongban az, amit te is mondtál, és akkor igazából ettől a ponttól már a tájvani nép nem nagyon vevő erre a struktúrára.
Mi az, ami egyébként kínai gondolkodás, kínai szárazföldi gondolkodás szemszögéből szóba jöhet ilyen országegyesítés címén, és még mindig csak a háború nélküli eszközöknél maradnék, mert azért egy több évezredes diplomáciai, katonai hagyománya van Kínának, kereskedelmi, és hogy nem mondjam, és hát azért nyilván nem csak a háborús eszközök léteznek. Nem vagyok semennyire igazából szakértője a kínai filozófikus diplomáciai gondolkodásnak, de amennyire tudom, azért ők évtizedeket is képesek egy probléma megoldásával várni, sőt, keresik azokat a utakat, amelyek gyakorlatilag háború nélkül megoldást jelenthetnek. Kereskedelmi gyenge pontok, a diplomáciai erőviszony mozgásokat, aminél egy óvatlan pillanatban úgymond lecsaphatnak számukra előnyös módon. Ebben gondolkodhat inkább a kínai vezetés kereskedelmi megszorításokban, mondjuk Tajvan számára nem annyira előnyös megállapodásokban, akár kisméretű blokkádban, vagy miben gondolkodhat Kína, hogyha szeretné kikényszeríteni Tajvant arra kényszeríteni, hogy egyesüljön Kínával?
Itt megint csak egyrészt az idő tényező, amit említette, az nagyon releváns. Ez fontos mindig észben tartani, amikor a kínai népköztársaság külpolitikájáról, diplomáciáról beszélünk, hogy ők ráérnek. Ők mindig hosszú távra terveznek, 100 éves tervekben gondolkodnak. Tehát ők, ugye ez megint csak a nyugati demokráciákban ez egy ilyen nehezen értelmezhető fogalom, azért általában ilyen 4 éves terminusokban, de legjobb esetben is 10-15 évig releváns stratégiákban gondolkodunk. Ezért aztán van egy íve ennek a kérdésnek. Korábban voltak például az említett 1992-es konszenzus is egy olyan támpont volt, amire ők szerettek volna építkezni. Szintén a Kuomintang vezetése idején volt egy tárgyalás, egy megbeszélés sorozat arról, hogy esetleg egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodáshoz vagy azt megnyitó megállapodást fogadjanak el. Tehát ilyen nagyon óvatosan próbálkoztak. Ebbe egyébként a KMT kormány aztán bele is bukott, és 2016-ban ezért választották meg, ezért hívták vissza a tájvaniak a DPP-t. És utána megyünk tovább az időben, hogy a DPP kormány alatt gyakorlatilag lenullázódnak a politikai kapcsolatok, minden ilyen tárgyalást megszakítanak a felek, és akkor elkezd elmérgesedni a viszony. Itt számít, vagy itt válik releváns ez a bizonyos szürkezónás hadviselés. Ez is egy bonyolultan értelmezhető dolog, hiszen mind a két félnek megvan róla maga fogalma. A kínai népköztársaság ezt a bizonyos huaiyutyuan, tehát ez a befolyásolással vagy meggyőzéssel zajló hadviselés terminust használja, ez a pszichológiai hadviselés, a közvéleménynek a meggyőzése, illetve a jogi eszközökkel történő, tehát az ilyen különböző, mint például a szabadkereskedelmi megállapodást előkészítő megállapodás, ilyen jellegű jogi intézményekkel mahinálnának. A másik oldalon ezt inkább kognitív hadviselésnek hívják, de a lényeg ugyanaz, tehát amit látunk, amiből megvalósul, az a egyre nagyobb nyomásgyakorlás Kína részéről, és az egyre inkább fegyverekkel történik, ugye ezek a különböző ilyen berepülések, vagy megközelítések, ilyen katonai eszközökkel, repülőgépekkel, harci gépekkel, hadihajókkal, stb. Tehát fokozzák a nyomást Tajvanon, annak az érdekében, hogy maga a tajvani ember fáradjon el végre, és mondja azt, hogy nézd, hogyha az életformámat megtartatom, akkor hívhatjuk végül is a szigetet Kínának is.
Látsz bármi esélyt arra, hogy ez megtörje a tajvaniakat? Egyelőre nem úgy tűnik.
Ez egy érdekes jelenség. Nemrég készült egy kutatás, tavalyi kutatásban például összehasonlították a kicsit messzebbről indítok. Tajvanon az egyik nagy probléma az előregedés, ami egyébként egy ilyen kelet-ázsiai jelenség. Ugye, hogyha ezt veszük, akkor hogyha egyre kevesebb a fiatal, akkor ugye egyre kevesebb ember lesz majd harcképes a jövőben, és akkor egy ilyen idősebb társadalmat, egy ilyen enerváltabb társadalmat ugye elfoglalni is egyszerűen katonailag könnyebb. Mi az oka ennek az előregedésnek? Ugye általában az a hagyományos fáma azt mondja, hogy hát ezek a konfuciánus társadalmak, mint amilyen egyébként Kína, vagy Dél-Korea, vagy Tájván is, itt ugye ezek ilyen patriarchális társadalmak, a nőket hajlamosabbak talán elnyomni, és akkor kevesebb gyermeket vállalnak, stb. Igen, nem csak, hogy Tájván az talán kevésbé konfuciánus, mint inkább egy multikulturális társadalom, és akkor megnézték kutatók, hogy pontosan akkor miért lehet előregedés, és miért nem vállalnak gyerekeket a tájvani fiatalok. És egy érdekes szempont, ami nyilván ez is egy sokrétű probléma, de egy érdekes szempont, hogy megnézték, hogy Ukrajnában, Lengyelországban és Tájvanon mennyiben hat ez a háborús hangulat az embereknek a mentális higiéniájára. És azt látták, hogy bizony Tájvanon, különösen a nők esetében nagyjából az ukrajnai szintet megegyező ilyen posztraumás stressz tüneteket mutatnak az emberek. Tehát ez is azt mutatja, hogy ez a fajta...
ez a kognitív hadviselés?
Így van. Tehát, hogy a nyomásgyakorlás azért az idővel kifárasztja az embereket.
Itt folytatjuk Buzna Viktorral, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával, aki a nap vendége.